Ainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Bemutatta a programját a Tisza párt a nagykanizsai kongresszuson, írja az Infostart. Magyar Péter beszédében a lakhatás és a vasúti közlekedés területén is átfogó reformokat ígért. Emellett vagyonvisszaszerzési hivatalt és kompenzációs programot jelentett be. Úgy fogalmazott, rendszerváltást békésen, felelősséggel mottóval indul neki a Tisza párt a következő hónapoknak. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakció vezetője kudarcnak nevezte, hogy a Tisza párt ezúttal sem mutatta be a jelöltjeit. A Közszolgálati Média Akadémia Alapítvány újra meghirdette nagy sikerű tehetséggondozó programját, amely egyedülálló lehetőséget kínál a média szakma iránt érdeklődő fiataloknak. A program gyakorlatorientált képzést nyújt Magyarország legnagyobb médiavállalatánál. A jelentkezéseket augusztus 8-áig fogadják. A 3 hónapos tehetséggondozó program során a résztvevők elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek a televíziós és rádiós műsorkészítés, az online tartalomfejlesztés, a sportújságírás, valamint a műszaki háttérmunkák területén. A Heves vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya ebben az időszakban végzi a kiemelt görögdinnye ellenőrzést, amelyet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az ország egész területére rendelt el június 23-a és augusztus 8-a között. A helyszíni ellenőrzések célja az import és hazai görögdinnyetételek minőségének, nyomon követhetőségének, valamint az áru megfelelő jelölésének vizsgálata, írja a Heol. A Heves vármegyei kormányhivatal munkatársai megkezdték a dinnye árusító helyek ellenőrzését is. Vármegyénkben eddig 10 tétel összesen 5405 kg-nyi görögdinnyét ellenőriztek 9 helyszínen, amelyek között volt ideiglenes árusítóhely, útmenti árus, piac, kis- és nagykereskedelmi üzlet is. A szezon egyben az ellenőrzési időszak elején még főként importdinnyét lehetett kapni a vármegyében, így az eddig vizsgált 10 tételből 8 külföldről származott. A magyar termelésű görögdinnye nagyobb volumenű ellenőrzése a következő 4 hétben zajlik majd. Nyilvánosan elérhetők az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatai, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az Európai Parlament mind a 21 magyarországi képviselője teljesítette az előírt kötelezettségét. A magyar EP képviselőknek most először kellett vagyonnyilatkozatot tenniük az áprilisban elfogadott törvényjavaslat alapján. A törvény szerint legvégső esetben akár a mandátumát és ezzel a mentelmi jogát is elvehetik annak az európai parlamenti képviselőnek, aki szabálytalanul tölti ki a vagyonnyilatkozatát és a felszólítás után sem javítja. A postán átvehetik majd a nyugdíjasok az élelmiszerutalványt, ha a kézbesítés sikertelen, közölte a kormányzati tájékoztatási központ. Hangsúlyozták, ha a nyugdíjas a kézbesítéskor nincs otthon, akkor a postás értesítőt hagy, az utalvány pedig 10 munkanapig átvehető lesz. A kormányzati tájékoztatási központ emlékeztetett, hogy a 30 ezer forintos utalvány papíralapú lesz többféle címletben, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány december 31-éig lesz beváltható. Híreink végén az időjárásról. Nagyobb rész derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de átmenetileg lehetnek erősebben felhős körzetek és időszakok. A zivatarok az esti órákban lecsengenek, de záporokra helyenként elsősorban az északi tájokon, kisebb eséllyel az Alföldön is, továbbra is lehet számítani. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, de a felhősebb tájakon, a nagyobb városokban és vízpartokon ennél néhány fokkal melegebb lehet a hajnal.
Nyári zápor, most autunk, az inged rajtam, most hova futunk, és lágyom.
Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a biztonságos játszóterekről lesz szó. Az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság szervezésében az óvodavezetők hallhattak tájékoztatást arról, hogy mi mindenre kell odafigyelni a játszóterek építésénél, a játékok karbantartásánál. Műsorunkban mi is ezt a témát járjuk körül. Mészáros Balázs minőségügyi szakmérnök, játszótér szabványügyi szakértőt hallják.
Hogyan viselkedünk és hogyan nem. Az egyik könyvben olvastam egy nagyon érdekes esettanulmányt. Egy pszichológus írta le, hogy pici gyerek volt. Édesanyja iskolába tanított, és hát az iskolában annak rendje módja szerint nyári szünet van, és a gyerekek éppen valami kis csibéket neveltek az iskolába. Anyuka hazahozta a csibéket, hogy végülis a zárt iskolában nem maradhatnak. A kisgyerek elkezdett játszani a csibékkel. Mit csinált a kisgyerek? Megijesztette a csibét. Egy teljesen ösztönös viselkedést csinált a csibe, mert azt hitte, hogy jön egy ragadozó, mit csinál ilyenkor? Halatnak tetette magát, ugye dökhús nem eszik a ragadozó, és így feküdt átlagosan, miért 5 percig fekszik egy kis csibe megriasztás után, aztán szétnézett, hogy nincs itt senki, jó, és akkor ugrál tovább. Megpróbálta úgy megijeszteni a kis csibéket, hogy kettőt ijesszen meg egyszerre. Ilyenkor mind a kettő elfeküdött, és nézték egymást, hogy az még fekszik, akkor még biztos nagyon nagy a baj. Akkor ilyen 10 percek voltak, amíg ott feküdt. Aztán úgy ijesztette meg az egyik kis csibét, hogy csak az feküdt el, és a mellette a másik, meg ott ugrált, megkapirgált. Ez ott fekszik, nézi, hogy nézd már, ez ott ugrált, nincs baj. És 1-2 perc múlva felállt és ugrált tovább. Nagyon fontos, hogy mi mit mutatunk. Hogy mi mit közvetítünk a gyerkőcök felé, mert igen, ők ebből gyakorlatilag érzik, hogy mi a helyzet, mi a lét. Na, játszótérrel kapcsolatban nem tudom, hogy hol kezdjem, hoztam egy ilyen dobozt, ládát. Tudják, hogy mi van ebbe? Nem az az érdekes, amikor megjelenünk ezen a játszótéren, hanem amikor kiderül, hogy mi van benne. Ebbe gyerekfejek vannak. És... egy nagy gyerekfej és egy kicsi gyerekfej. Miért érdekes ez? 2003-as a jogszabályunk, ami meghatározza itt a fő paramétereket. Egy Európai Uniós szabványra hivatkozik. És azt mondja, hogy beszorul-e a gyerekfeje vagy sem, ezzel a kettő eszközzel lehet kideríteni. És előfordult olyan, hogy mentem játszótérre ellenőrizni, magánovoda, nagyon puccos, nagyon drága, nagyon. Megyek, nézem, és hát beszorul a gyerek feje. És mondják, hogy hát az nem létezik, hogy ilyen pici, hogy ugye az a mondás, hogy ettől nagyobb legyen a rés, vagy ettől kisebb, és akkor biztos, hogy baj. Nem lesz baj, hogyha ettől kisebb nem megy be a gyerek feje, hogyha ettől nagyobb, akkor meg ki tudja simán venni, tehát nem lesz baj. És akkor mondom, hogy hát nézze meg, hát ez az előírás, hát ez kell, tehát az nem lehet, egy picit várjak. Bemegy az óvodavezető, kijön karján Baláskával, És Baráska fejét megpróbálja berakni a lécek közé. És mondta, hogy higgyem el, ez a legkisebb gyerek, ez nem megy be. Mondom, kérnyörgök, ne előttem. Jó? Tehát mi ennek az egésznek a lényege? Nem kell mindig mindent pontosan érteni, hogy miért 89 mm az átmérője a kicsi fejnek? Vagy miért 230 mm a nagynak? Vagy van gyereknyak, meg gyerekúj is, megnyugtatok mindenkit. Nem kell érteni, hanem azt kell elfogadni, hogy ezek az egyezményes méretek határozzák meg és biztosítják azt, hogy nagy valószínűséggel nem lesz baj. Én azt mondom, hogy amikor elkezdődött ez az egész játszóteres mizéria, voltak gondok rendesen. Most azért már annyira nincsenek. Tehát nagyon szépen letisztult minden, nagyon szépen most már teljesen jó és kultúrát játszóterénk vannak, viszont, hogyha veszünk egy új játékot, az még nem garancia, hogy jó is lesz sajnos. És a másik, a szabványban, amikor kezdődik, az van benne, hogy nem kötelesség a szabványnak meghatározni a játék játszhatóságát. Mit jelent ez? Egy társasházban lakom, kisebbik fiam volt, 2-3 éves. Nem szabványos a játszótér. Fúj, ami nálunk van, szörnyű. Tőlünk nem messze épült egy játszótér, gyönyörű szép szabványos, mondtam, na gyere Levente, elviszlek, megmutatom, milyen a szabványos játszótér. Kivittem a csúszdához, a gyerek megállt a csúszda előtt, és így nézett rá, nem tudott felmenni rá. De tök szabványos volt. Tehát az, hogy most használható vagy nem használható, az nem egyenértik azzal, hogy szabványos vagy nem szabványos. Amire fel szeretném hívni a figyelmet. Több változás volt itt a szabványokkal, meg jogszabályokkal. Volt egy időszak, amikor bárki bármilyen játékot csinálhatott. Összeálltak az apukák, egy ügyes asztalos, ügyes ács, bárki, Aranykező Józsi bácsi, megcsináltak egy játékot. Most már nincs ilyen. Most már csak tanúsítványos játék. És mindig probléma, jön egy szülő, hát nekünk az udvaron van egy nagyon jó kis hintánk, nem használjuk, felajánljuk az óvodának, használják szeretettel. És ilyenkor azért nagyon vakarni kell a fejünket, hogy hogyan is utasítjuk ezt vissza. Mert a magánháztartásra más előírások vannak, hála a jó égnek, mint a közintézményre. Tehát innentől kezdve nagyon meg kell nézni, hogy mi az, amit lerakunk egy udvarra, illetve a másik. Van egy szabványos játszóterem, szabványos játékokkal, berakok mellé egy teljesen szabványos, teljesen jó játékot, és kiderül, hogy ezáltal minden rossz lesz. Tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy akkor, amikor letelepítünk egy játékot, akkor hogyan telepítjük le, és milyen paraméterekkel. Ugye azt szoktam mondani, hogy akkor, amikor még folyik a beton, akkor még minden egyszerűbb. Amikor megköt, akkor onnantól kezdve már problémás. Na, viszont azt tudnia kell mindenkinek, hogy van egy új jogszabály, ami a trambulint és a mászó falat beemelte az ellenőrzésre kötelezett eszközök közé. Kijelölt cég ellenőrizheti ezt csak az országban. Trambulin fogyasztóvédelmi ár ellenőrzi az intézményeket. Trambulinoknál annyi a bírságtétel, tehát több a bírság, mint a trambulin ára maga. Tehát ilyen furcsa helyzetek. Mászófalakkal kapcsolatban egyébként itt Egerben valahol van egy nagyon jó kis mászófal építő cég, akik teljesen fejlesztő módon építik fel a mászófalat komplett programmal, most már ezt is ellenőriztetni kell. Jó, tehát hogyha van ilyen az óvoda udvaron, szintén szülők behozzák, hogy nem használjuk a trambulint, milyen jó lesz az intézménynek, végig kell gondolni, hogy jó lesz az intézménynek, jó? Tehát csak egy így óvatosan. Na, és akkor hát jönnek a hibák. Van nagyon sok olyan hiba, amihez kell a szakértői papír. És kell ahhoz, hogy észrevegyem, hogy már pedig ez itt nem jó. Viszont van nagyon sok olyan, ami azt mondom, hogy nem kell hozzá semmi. Kimegyek, megnézem a játékot, és rájövök, hogy nem jó. Több szintű ez az egész történet. Az első, akkor, amikor kimegyünk játszóteret ellenőrizni, vagy a hatóság, a fogyasztóvédelmi hatóság kimegy, akkor ő kér egy nyilvántartást. Ennek a nyilvántartásnak, ennek minden egyes intézményben ott kell lenni. Mire való ez a nyilvántartás? Az összes eszköznek az életciklusát végig kell követni. Mit jelent ez? Fel vannak sorolva az eszközök, tanúsítványszám, használva vétel időpontja, időszakos ellenőrzés megfelelő, utána mikor volt javítva, és mikor volt elbontva a játék. És ami nagyon fontos, 30 napon belül akármilyen változáson a játszótéren önöknek jelezni kell a fogyasztóvédelmi hatóság felé ennek a táblázatnak a beküldésével. És akkor még egy picit a jelzés. Akkor, amikor mi kimegyünk, mint kijelölt szervezet egy játszótérre, elkészül a jegyzőkönyv, 15 napon belül nekünk hivatalból a hatóságnak meg kell küldeni a jegyzőkönyvet. És minden egyes ellenőrzésről a hatóság tud. És hogy csak, hogy mennyire szemléltessem, hogy mire megy a hatóság, van egy meghatározott elnevezési mód, ahogy el kell nevezni a játszótér fájt. Kezdődik valamivel, azt mondom majd a végére. A pontos cím, a pontos dátum, az ellenőrző szervezet, és úgy kezdődik a fájnak a neve, hogy vagy az, hogy rendben, vagy az, hogy kifogásolt. Hogyha rendben, akkor meg sem nyitják, rakják le, hogyha kifogásolt, akkor attól függ, hogy milyen a hatóság, 8-10 napon belül fognak kapni egy dörgedelmes levelet. Dörgedelmes levélnek az a lényege, hogy vagy azonnal bontsák el a játékot, rendezzük meg a fény ünnepét, gyújtsuk fel, vagy pedig azonnal javítsuk ki. És nincsen különbség a között, hogy az egyik csavartakaró kupak hiányzik, vagy teljesen szét van esve a játék. Ugyanazt a sablonlevelet fogják megkapni. Én nem csak azért mondom, mert hogy a hatóság felszólít minket, de komolyan kell venni mindig mindent. Ez az egész játszótér ellenőrzéses mizéria, ez egy magyar dolog. Sehol Európában nincsen ilyen. Tehát ez egy magyar dolog, hogy most már 3 évente ki kell menni egy cégnek ellenőrizni. Ugye ez onnan indult, hogy 2003-as a jogszabály előtte sajnos Budapesten egy kisfiú fennakadta a mászókán és megfulladt. És akkor jött ez a szabály, hogy akkor nézzük már meg tényleg ezeket a játékokat kőkeményen. És hogyha végigolvassuk a jogszabályt, nincsen benne szankció. Nincsen benne, hogy ha nem történik meg az ellenőrzés, mi lesz? Ha nem lesz kiavítva a játék, akkor mi lesz? És akkor, amikor szabványügyi ülésen voltunk, felvetettük a minisztériumnak, hogy oké, hát szankció akkor nincsen, és az volt a válasz, hogy majd akkor a fogyasztóvédelem, ahogy ő szeretné, akkor majd ő úgy szankcionál. Higgyék el, nagyon keményen. A másik, hogyha elkészül egy jegyzőkönyv, van egy nem megfelelő hintám. Hogyha történik azon egy baleset, amíg nincsen jegyzőkönyv, addig gondotlanságból elkövetett. Hogyha megvan a jegyzőkönyv, akkor pedig a szándékosság van minősítésként. És ez nem fenyegetés, meg nem ír. De tényleg komolyan kell venni. Körülbelül 2 évvel ezelőtt volt egy halálos baleset szintén egy játszótéren. Egy mászóka kidőlt. Mutatták a mászókát, gyakorlatilag teljesen szét volt rohadva a lába a mászókának. Nem kell hozzá szakértő. Nagyon gyakran van, hogy megyünk ki a játszótérre, és akkor azt látjuk, hogy csavarok össze-vissza állnak ki a játékból, meg majd szétesik. Nem kell szakértő. Szakértő 3 évente megy ki ellenőrizni, de van a szabványban egy üzemeltető ellenőrzési kötelezettség, ami azt mondja, hogy havonta, negyed évente, évente kell egy ilyen ellenőrzést végezni. Én úgy emlékszem, hogy még a KPSZ-nek, Kapinak még csináltam egy ilyen nyomtatványt is, amit lehet, hogy körbe küldtünk akkor. Tehát nagyon fontos, hogy ez meglegyen. Tehát nem arra kell számítani, hogy jó, hát 3 évente jön valaki, azt megnézi. Nem, sajnos 3 év nagyon hosszú idő. És 3 évente meg kell nézni minden esetben. Tehát olyankor, amikor szét vannak málva a fa elemek, vagy lóg ki egy csavar, akkor olyan fura nekem, hogy azt miért egy szakértőnek kell észrevenni. A dajka, az óvodapedagógus, a gondnok, a bárki meg tudja ránézni, és akkor ki lehet javítani. Nagyon fontos kérdés, ki az, aki javított játszóteret? Na, ebben nagyon gyakran bele szoktunk futni. Nagyon sokféle változat van, az egyik csak azt mondja, hogy csak az engedéllyel rendelkező cég végezhet. Megmutatok mindenkit, nincs ilyen. Tehát bárki végezhet játszótér ellenőrzést, aki nem azt mondom, hogy szeretne, inkább mondjuk azt, aki ismeri a dolgokat, a fát, a vasat és így tovább, aki tud vele dolgozni, akár a karbantartó, akár egy ügyes apuka, bárki kijavíthatja a játékot. Amikor kijavítottuk a játékot, akkor nagyon fontos, hogy oda a táblázatba beírjuk, hogy mikor volt a javítás, és készítsünk róla egy saját belső feljegyzést is. Mindig azt mondom, hogy előtte, utána fénykép legyen ott, teljesen egyértelmű lesz a helyzet. Lefényképezzük, hogy mi volt előtte, mi volt utána, odaírjuk, hogy hogyan javítottuk, és ennyi. Nagyon sok esetben ez plusz feladat. Mert hogyha például homok van ott a játék alatt, gyöngykavics van, fáncs, ütéscsillapítás. Szabvány azt mondja, hogy lehet homok, ez a mosott kétszer szitált vagy folyami homok, gyöngykavics, fáncs, mulcs, ezek a természetes, és van a gumi, meg van a műfű. Tehát ezeket lehet gyakorlatilag letenni a játékok alá, attól függ, hogy milyen játéknek van határozva, hogy milyen távolságra. A műfűvel kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet valamire. A műfű az nem az a 1 centi vastag padlószőnyegszerű műfű, amit kigurítok és akkor megvan oldva, hanem ott egy komplett rétegrend van. mindig kérdezik tőlem, hogy és melyik a legolcsóbb ütéscsillapítás, ugye mindig ez a lényeg. Egy játszótérnek az ára az három tényezőből van, maga a játék, az ütéscsillapító terület és a telepítés. És sajnos ezt el kell fogadni majdnem ugyanannyi, mind a három. Jó, tehát hogy ez ilyen. Melyik a legolcsóbb ütéscsillapítás? A legolcsóbb ütéscsillapítás. Tehát hogyha az a kérdés, hogy megcsinálom a játszóteret, és abban a pillanatban melyik, akkor a homok. 30 centi vastag, vagy 40 centi, attól függ, melyik játékról van szó, és tök jó. Viszont hogyha az hosszú időn át nézem, hogy melyik a legolcsóbb, akkor már vagy a gumi, vagy a műfű. Jó, de ezt mindig ott a helyszinten lehet eldönteni, hogy mi az, ami megfelelő. És leraktuk a gyöngykavicsot, meg volt a hivatalosan 30 centi vastagság, ezt azért mindig pótolni kell. Ugye gyöngykavics nagyon jó, mert a gyerekek beviszik, és akkor az óvoda egész területén gyöngykavics lesz. Homokkal teljesen ugyanígy. Egyébként a legjobb ütéscsillapítás az a faháncs. A mulcs. Tehát az annyira puha, 30 centi vastagságot összerakok, mert gyöngykavics is majdnem. Rálépek, és ruganyos is nagyon jó. Egy év múlva lehet megint pótolni. Tehát annak annyi is. Mindig pótolni kell az ütéscsillapító felületet. Tehát nagyon fontos, hogy ugye gondolni kell arra, hogy jó, van egy homoktengerem, van egy gyöngykavics tengerem, egy bármi, azt rendszeresen nekem pótolni kell, mert azért ez elfogy, aztán a gyerekek megeszik jó ízűen. Néhány olyan probléma, ami tönkre megy, és tönkre is mehet, például a csúszdák. Hát a csúszdák a gyerkőcök kikoptatják. Ezek ilyenek. Hogyha már kint vannak az üvegszálak, akkor annyira ne erőltessük már azt a csúszdát, akkor már célszerű kicserélni. Illetve műanyag csúszdánál a másik féle, van ez a hullámos csúszda. Műanyag hullámos csúszda, ez gyakorlatilag a legolcsóbb csúszda, tehát innen lehet leginkább felismerni. Egy hibája van ennek a csúszdának. Ahogy le van fogadva a beülési helynél, a kettő csavarnál, ott szokott eltörni. Na, hogyha ott eltörik, akkor onnantól kezdve is lehet dobni azt a csúszdát, mert hogy nem javítható, és hogy miért törik el? Mert a végét csak így fogom és lerakom. Ugye azt mondják, hogy lentartja a gravitáció. A gyerekek meg össze-vissza mozgatják, és ezért törik el fönt. Tehát ezért kell, hogyha ilyen csúszdát lerakok, mert a többi csúszdának hosszabb az első része, tehát be kell rakni mindenképpen a földbe, akkor belülről kell rögzíteni egy falából, egy zárszelvényeben, belülről. Tehát, hogy ne botoljon el benne a gyerek, azért azt mégse szeretnénk. Nagyon sok réteget lemezből álló játékunk van. Szeretjük, imádjuk, nagyon szuper. Amire kell figyelni. A fánál mindig elmondom, ugye a játékhoz mindig kapunk egy használati utasítást. Abba egész biztos, hogy a gyártó leírja, évente festeni kell a fát. Pont. Ki az, aki évente szokta festeni a fát? Udvaroknál? Két évente? Három? Két év megint. Jó, oké. Azért ritka. Tehát azért ritka, a fának nagyon kell az, hogy le legyen festve. Viszont a réteget lemez, ugye több réteg össze van préselve, ragasz, nagyon erős, nagyon tartós, viszont hogyha itt oldalt lekopik a festék róla, belemegy a víz, és így szétnyílik az egész. Na onnantól kezdve menthetetlen. Tehát innentől kell az, hogy oké, a fát azt festeni kell, mert nagyon érdekes például, hogyha van egy hinta. Ja igen, van tiltott eszköz, ami jogszabály szerint tiltott az oldaudvaron? Nincs. Tehát nincs olyan, hogy az a mondás, hogy és akkor hintát tilos rakni az óvoda útva, nincs ilyen. Illetve régebben volt még olyan, bár arról egy képet is csináltam, ugye azt mondták, hogy és akkor a fémeszközök nem EU-konformok, nem szabványosak, az összeset dobjuk ki. A fémeszközöknél általában az volt a baj, hogy ez a fejbeszorulás ez megakadt egy-két helyen. Egy ügyes lakatos nagyjából egy nap alatt újat csinált belőle, és tökéletesen jó volt. És hogyha megnézzük, most jönnek be a fémjátékok. És egyébként most csak egy ilyen zárójeles. Nem kell festeni, nem kell semmit vele. Lerakom is, akkor az 20 év múlva is ugyanúgy lehet majd használni. Figyeljenek rá, hogy ezekre a felületekre mindig festeni kell, mert különben tönkre, és onnantól kezdve menthetetlen. Nagyon fontos, hogy hivatalosan az ütéscsillapító felületet nem kell körbekeríteni. Tehát nincsen semmilyen a szabványban, hogy akkor egy fa léccel, korláttal, szegéllyel, valamivel körbekerítsük. Egyrészt mert tudjuk, hogy meddig tartott. Másrészt valamennyire azért a gyerkőcök nem rugdossák ki a homokot, meg ugye mindig az, hogy karban kell tartani az ütéscsillapító felületet. Még egy. Van nagyon sok olyan játék, hogy úgy hirdeti a gyártó, hogy nem szükséges hozzá ütéscsillapító felület. Egy csúszda, egy hintai, és akkor nézzük, hogy azt hogy. Nagyon fontos. Ami 60 centinél magasabb, ahhoz már kell ütéscsillapító felület. Viszont a gyepet, bár nem tudom, hogy mi az a gyep, De a gyepet a szabvány egy méteres magasságig elfogadja. És volt már olyan, hogy óvodában meglátták, hogy csúszda, nem kell hozzá ütési lapítók, hú, de sokat spórolunk, megrendelték a csúszdát, nagyon jól nézett ki a képen, mikor kihozták, ekkora volt a csúszda. És akkor kérdezték, hogy ezzel most ők hogy? Nem lesz annyira izgalmas, nem emeli meg a pulzus számot, de ez van. Tehát erre figyeljenek, hogy ha valami az van, hogy nincsen, nem kell hozzá ütési lapítás, akkor az pici. Jó, tehát, hogy ez a kút nyelv hozzá. Kötelek, imádjuk, szeretjük, gyerkőcök mennek rajta, másznak rajta, ja, aha, valamikor kicsavarodik, jó? Vegyük észre ezt is. Körben legyünk. Én mindig azt szoktam mondani, ugye van egy nagy, gyors éttermi lánc, aminek a játszótereit ellenőrizzük, és ugye nagyon érdekes a szabványom azt mondja, hogy rendszeres ellenőrzés. Zárójelben kisbetűvel, ahol a gyakori használat, a vandalizmus és egyebek előfordulnak, az napi ellenőrzésnek kell lenni. Ők hetente ellenőrizték. Kiment a fogyasztóvédelmi hatóság, azt mondta, hogy hát itt elég gyakran történet az, hogy vandalizmus gyakran használják. Hát ez naponta legyen ellenőrizve, és hogy biztosabb legyen, hogy 500 000 forintos csekket odarakott mellé. És akkor azt mondjuk, hogy hát gyors étterem, hát jó, hát kigazdálkodja. Na most, mikor ugyanezt mondták egy óvodánál, és megjelent ugyanez a csekk mellé, hát akkor az már úgy az ember ott nyelte egy nagyot. Kell ellenőrizni rendszeresen, jó? Mindig azt mondom, hogy úgyis kint vagyunk a gyerkőcökkel, úgyis ott vagyunk a játékmenetben. Miből tart egy aláírást tenni, hogy megvolt az ellenőrzés, mert hiszen látom a játékokat. Hogyha pedig azért nem írom alá, mert hogy rossz a játék, akkor ne használják a gyerekek, jó? Tehát, hogy az azért nem ír annyit. Telepítés. Ugye telepítésnél az a mondás, hogy amikor letelepítettünk egy játékot, csak úgy lehet használatba venni, hogy kijön egy szakértő ellenőrzés, azt mondja, hogy hajrá. Az óvodai nevelést elég nehéz megoldani online. Én tudok még egy területet, amit nem lehet, ez a játszótér ellenőrzés. Ki kell mennünk és megtapogatnunk azt a játékot, hogy tényleg jó-e. Egyébként egy ilyen kis szakmai titkot elárulva, hogyha van egy fénykép három oldalról a játékról, akkor a hibák 90%-át meg lehet mondani. Billenő eszközök. Ugye mérlekinta meg a rugós kis történetek. A korábbi szabvány azt mondta, hogy ilyen a markolat. És jött egy új szabvány 2018-ban, ami azt mondja, hogy nem ilyen a vége, olyan a vége, hogy így kiszélesedik, és van egy ilyen gyűrűs próbatest, azt nem lehet ráhúzni. És azért, hogyha a gyerek netalántán elesik, vagy valami, akkor szemmel ne szúrudjon fel a markolaton, vagy a lábtartón, vagy ne csúszson le a keze. Minden esetre egy ilyen nagyon furcsa állapot van, és nem csak ennél, nagyon sok játéknál volt ilyen, hogy voltunk itt ellenőrizni, azt mondtuk, hogy minden jó, megyünk vissza a rendszeres ellenőrzés, ugye most már 3 évente, hát mégse lesz jó ez a billenő. És akkor így néznek ránk, hogy miért? Mert megváltozott a szabvány. Úgyhogy van ilyen, hogy megváltozott a szabvány, és emiatt picit máshogy kell, hát ez a markolatcsere a legegyszerűbb, mert megveszem az ujjat, rácsavarom, és megvan. Móguskerék, ami az én gyerekkoromban, én csak álmodtam róla, a mi óvodánkban nem volt. Néztem mindig a többi óvodát. Általában az szokott lenni, hogy nyitott csővég, jó valami gumidugót, valamit belerakok, vagy csinálunk egy nagy ünnepséget, és akkor a parafadugókat fel lehet használni békés célokra. Hogyha van a fán repedés, ugye az a mondás, hogy megvan tározva, hogy mekkora, de hogyha nagyobb, akkor ki kell tölteni, valamivel le kell festeni. Mit csinál a gyerek legelőször? Oda is kapirgál. Jó, ez az ő dolga, ő ezért gyerek. Mi meg azért vagyunk, hogy kikapartad, visszahúzom, visszafestem, és ennyi. A gyerekeket ugye a játékban nem megakadályozni kell, hanem segíteni azt, hogy tényleg ne legyen semmi gond. Vadonatúj játék. Csak úgy rakták össze, hogy rosszul, és fejbeszúrás van benne. De volt már olyan, hogy kiadtak egy létrát valamiért, vagy fordítva rakták be, mert ilyen. Ők is emberek, ők is tévednek, ezért kell utána a szakért, aki megnézi, tényleg jó? Oké, akkor játszhatunk. Amit szeretnék. Bejelentések meg nyilvántartások. Tehát amire figyeljenek oda. Legyen vezetve napra készen, hogyha jön a hatóság, akkor ezt a nyilvántartást kell neki megmutatni, a saját kis rendszeres ellenőrzésünket, és melyik a harmadik kezem, és az ellenőrzési jegyzőkönyvet. Ez a három kell a vizsgálathoz. Bármi változás történik, 30 napon belül meg kell küldeni a fogyasztóvédelmi hatóságnak, hogy igen, létesült nálunk egy új játszótér, egy új játék, egy valami, és ez azért is fontos, mert mi ellenőrök beküldjük azt, hogy itt létesült egy új játszótér, itt létesült egy új hintet, csúszda. Ők pedig várják majd a másik oldalt, és hogyha nem érkezik be, akkor ők eléggé hogy is mondjam, erélyesen fel tudnak szólalni azért, hogy meglegyen. És bármi történik a játszótér életébe, bármilyen változást fel kell vezetni a táblázatra. Korábban olyan volt, hogy megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő. Megnyugtatok mindenkit, részben megfelelő már nincs. Vagy jó, vagy nem jó, és kész. Ez azt jelenti, hogy ha korábban nagyon sokszor volt, hogy olyan hibája volt a játéknak, hogy abszolút nyugodtan lehetett rajta játszani, semmi kockázatot nem jelentett, ráírtuk, hogy részben megfelelő, és igen, majd azt a csavartakaró kupakot valamikor kicseréli. Most már csak azt lehet ráírni, hogy nem megfelelő.
Mészáros Balázs, minőségügyi szakmérnök, játszótér szabványügyi szakértőt hallották.
Amin nincs kilincs, hogy lehetnék olyan varázsló, aki a szívével művel csodát, olyat, amit talán észre se vesznek, csak dalolni kezdi az egész világ. Pörög minden, zajos minden, az én hangom meg halkan szól. Mit adhatnék én a világnak, mit is adhatnék magamból? Nem igen tudom azt előre. Hiányzik azért mégis talán pár apróság belőle. Úgy gondoltam, kipróbálom, segíthetne ez a kis dal. Hát ha egy kicsikét szebb lesz tőle, hát ha jó szellőt kavar. Örök minden, zajos minden, az én hangom szól. Mit adhatnék én a világnak, mit is adhatnék magamból?
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Karitász percek.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Elkezdődött az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, melyen számos szerzetes közösség, civil szervezet és a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete, a Caritas is jelen van, és beszélgetésekkel, interaktív foglalkozásokkal várja a találkozó résztvevőit. Az Egri Főegyházmegyei Caritas Rév szenvedélybeteg segítő szolgálatának intézményvezetője Kohári Szilvia is a helyszínen van munkatársaival együtt. Belebeszélgetünk a Rév működéséről.
Tekintsük egy kicsit át azt, hogy mi hívta életre a Rév szenvedélybeteg segítő szolgálatokat mind az országban, mind pedig itt az Egri Főegyházmegyében. A rendszerváltás után a német Caritas mintájára vette át a révhálózatot a magyar Caritas. Tehát a 90-es évek elején indultak el a révek az országban, és az EGRI Rév 98. április 1-én nyitotta meg a kapuit. A Rév szenvedélybeteg családokkal foglalkozik. Ott a rendszerváltás környékén ez egy különösen fontos kiinduló pont volt, hiszen akkor még csak kórházi körülmények között dolgoztak szenvedélybetegekkel felépülésért, és ez egy különös lehetőség volt azoknak a családoknak, akiknek az életében így vagy úgy megjelent a szenvedélybetegség, hogy közösen kérhetnek segítséget és támogatást a felépülés érdekében. Amikor 98. április 1-én megnyitottuk, a németektől nagyon sok mintát és támogatást kaptunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet egy multidisziplinális tímet kiépíteni, ahol szociális munkások, szociálpedagógusok, pszichológus, szociológus együtt tud dolgozni a felépülésért, és nem pusztán medikális szempontokból támogatjuk azt, hogy megváltozzon az egyén élete. Az is különbség volt, hogy nem csak az egyénre fókuszáltunk, hanem a teljes családra, és ez a mai napig is így van, hogy a hozzátartozók ugyanúgy kérhetnek tőlünk segítséget, és gyakori az is, hogy először a hozzátartozó érkezik meg, hiszen ő észleli először a problémát, neki a legnagyobb a szenvedésnyomás, ami miatt azt a támogatást kéri, hogy valahogyan kezdjünk el dolgozni a változásért az egész családdal. Amikor egy hozzátartozóval elkezdünk dolgozni, akkor pedig mindig azon is dolgozunk, hogy maga a szenvedélybeteg is megérkezzen. Nagyon fontos szlogenünk volt első pillanattól kezdve, hogy a családban kezdődik minden, a szenvedélybetegség is. És ez azért tartottuk nagyon fontosnak, mert azt a tévhitet is kezdetektől szerettük volna szétoszlatni, hogy a szenvedélybetegség az valamilyen réteg probléma. Azt szoktam mondani, hogy ez sem nemhez, sem bőrszínhez, sem ahhoz, hogy valaki szegény vagy gazdag nem kötődik. Mivel azt szoktuk mondani, hogy egy Magyarországon körülbelül 801 millió alkoholista él, az is nagyon fontos, hogy mindenkinek van valószínűleg a közelében valaki, aki alkohol problémával vagy más szenvedélybetegséggel küzd. A 90-es évek elején az is különleges volt, hogy a szociális ellátórendszeren belül ezt a támogatást nem csak kémiai függőségekre, tehát nem csak alkohol, gyógyszer és illegális szerhasználat kapcsán kaphatták meg a hozzánk fordulók, hanem más viselkedéses függőségek kapcsán is. Ez azt jelentette, hogy akkor még abban az időszakban jellemzően kocsmákban megtalálható játékgépeken nagyon sokan játszottak a félkarú rablóval, és a játék probléma megjelenése nagyon markáns volt, és az is ahogyan tönkretette a családok életét. És ezzel a problémával ugyanúgy lehetett segítséget kérni nálunk, illetve bármilyen más viselkedéses függőséggel is. Én inkább csak azért emelem ezt ki, mert azt látom, hogy abban az időszakban az emberek számára nem volt egyértelmű, hogy mit is lehet kérni egy ilyen pszichoszociális ellátóhelytől, és hát ahhoz is idő kellett, míg megértették, hogy az egyéni segítői beszélgetések és a csoportos foglalkozások hogyan járulhatnak hozzá a felépüléshez.
Választok egy picit külön a szerfüggőséget, meg a viselkedéses addikciókat. Nézzük a szerfüggőséget. Itt megemlített már néhányat, hogy alkohol probléma, drogfüggőség, vagy akár a dohányzást is ide lehetne sorolni. Szoktuk hallani, emlegetni azt, hogy egy-egy pohár, vagy egy-két pohár bor az akár egészséges is lehet mértékkel. Mikortól beszélhetünk függőségről? Hogyan válik ez nem elfogadott dologgá? A mennyiségtől függ?
A legfontosabb tünet a kontrollvesztés. Amikor nem tudom már befolyásolni, nem én döntök arról, hogy iszok vagy használok valamilyen szert, akkor biztos, hogy ezzel a szerrel kapcsolatban problémám van. Amikor nem tudok arról dönteni, hogy nem tudom én kézben tartani az ivásomat, és ez akár egy pohár borra is igaz lehet, hanem muszáj meginnom, azért muszáj elmennem, és muszáj bármit megtennem, akkor beszélhetünk problémás használatról, illetve aztán függőségről is. Ezeknek a nagyon pontosan le vannak írva a ismérvei, hogy
honnantól válik valaki függővé. Ugye ez egy BNO kóddal rendelkező betegség. De hogyha még valamit meg kéne említeni, ami teljesen kézzelfogható, akkor én azt szoktam mondani, hogy a kontrollvesztésen, a kontroll problémán kívül a másik az az, hogy megváltozik a környezet, és megváltoznak a barátok, megváltozik az illető személyisége, és a hangsúlyok is átalakulnak, hogy mi az, ami fontos számomra, és mi az, ami már kevésbé fontos. Nagyon fontos tünet szokott lenni az is, hogy az, aki szenvedélybeteg, az nagyon sok esetben hazudik. Hazudik magának, hazudik a környezetének. Egyszerűen fenn akarja tartani azt a fajta működést az életében, amivel használni tudja a szert, hiszen nem tud dönteni arról már, hogy használja vagy sem, hanem muszáj, a kényszer, az mindig ott van.
Szoktuk azt mondani, és igen, itt is elhangzott, hogy minden a családban kezdődik. A tapasztalat mutatja azt, hogy ha valakinek a családjában a szülei, nagyszülei között előfordult szenvedélybetegség, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel válik ő is valamilyen függővé?
Igen, hát erre most már kutatások is vannak, hogy azokban a családokban, hogy ahol a szenvedélybetegség előfordult, és a maga a gyerek az ötször valószínűbben lesz szintén szenvedélybeteg, vagy valamilyen deviáns viselkedést fog választani. Ott, ahol mind a kettő szülő szenvedélybetegséggel küzd, ott hétszer valószínűbb, hogy ő maga is, hiszen a mintákban, a megoldási mintáiban ezeket a megoldásokat tanulja meg ő is, és ezeket fogja valószínűleg választani. A szenvedélybeteg családban felnövő gyerekekkel egyébként ugyanúgy a révben kezdetektől 98-tól az első csoportunk, az úgynevezett kisbakoly csoport a szenvedélybeteg családokban felnövő gyerekek számára jött létre.
Ez a foglalkozás, ez mennyire volt rendszeres, vagy mennyire csak időszakonként, gondolok itt akár egy nyári táborra?
Hát kezdetektől foglalkozunk gyerekekkel. A szenvedélybeteg családokban felnövő gyerekek, ahogy ezt említettem, az első csoport foglalkozásaink között volt, és akkor hétről hétre foglalkoztunk ugyanazzal a 10-15 gyerekkel, és ez nagyon-nagyon hosszú folyamat volt, addig, amíg ezek a gyerekek középiskolába nem kerültek, tehát az általános iskola egész felső tagozatos időszakát végig tudtuk velük kísérni. Ez azért volt nagyon fontos, mert ezeknek a gyerekeknek az életében az egyik, ami biztos, az a bizonytalanság. Nem tudják, mire mennek haza, nem tudják, mi fog a következő pillanatban történni, kiszámíthatatlan az életük a szülei kapcsán, felnőtt szerepeket kell felvenniük, meg kell küzdeniük egy csomó olyan kérdéssel, amivel a kortársaiknak nem kell foglalkozni. Nincsen gyerekkoruk, elveszítik a gyerekkorukat, és itt a révben mi csak egy kicsit tudtunk ebből visszapótolni, inkább azt mondanám, hogy a legfontosabb célunk tulajdonképpen az volt, hogy egy olyan gyerekvilágot teremthessünk nekik, amikor ide eljönnek hozzánk, amiben játszhatnak szabadon. Mert hogy a játék is eltűnik otthonról, hiszen a felelősség marad egészen kiskoruktól kezdve. És ezt a fajta játékosságot visszacsempészni az életükbe, ezt nem lehetett úgy, hogyha nem rendszerben csináljuk, hanem csak kiszámítható a hétről hétre, illetve nagyon fontos volt az, hogy a nyaralásokat az úgynevezett nyári táborokkal tudtuk pótolni.
Ez a fajta munka, ez nevezhető egyfajta ilyen prevenciós munkának is?
Nevezhető prevenciós munkának, de én inkább azt mondanám, hogy ez egy olyan szocializációs folyamat is volt, hiszen nem egy-két hétig, nem néhány alkalommal, vagy akár csak egy évig dolgoztunk velük, hanem a mai napig a révvel, hogyha szükségük van rá, akkor kapcsolatba tudnak kerülni. Olyan kapcsolatok alakultak ki, baráti kapcsolatok is, meg emberi kapcsolatok, amikben támaszai is lehettek egymásnak. Egyébként a révnek, meg minden révben van olyan foglalkozás folyamat, csoport folyamat, ahol olyan közösségeket próbálunk létrehozni, ahol az összetartozás, az együttműködés, az egymásra számítás, a közösség ereje az létrejöhet, mert én azt hiszem, hogy az emberek ütöttesebbek, legjobban így egymás által tudjuk gyógyítani, és nyilván a segítői folyamatokban is ez kerül fókuszba, a csoport folyamatokban pedig a még nagyobb energiák szabadulhatnak föl, hiszen hatunk egymásra mi emberek.
Ugorjunk egy nagyot az időben, és ne a múltról, hanem a jelenről beszéljünk, hogyha már megemlítette itt a csoportokat, csoportfoglalkozásokat. Azért így az elmúlt egy-két évben, vagy akár jelen pillanatban is számos ellátási forma és számos csoport otthonra talált itt a révben, Egerben. Melyek ezek?
Nagyon-nagyon sok csoportfoglalkozásunk volt. Nyilván ez a vírushelyzet ennek most nem kedvez, és hogy nagyon óvatosan kell jelenleg bánnunk ezekkel a foglalkozásokkal. A csoportos foglalkozásaink egészen kis kortól kezdve egészen idősebb korig is mennek, és azt úgy értem, hogy tavalyi évben az úgynevezett csiripelő csoportunkban dolgoztunk olyan édesanyákkal, akik jelenleg otthon nevelték a gyermeküket, mert azt rendkívül fontosnak tartottuk, hogy ki tudjanak szabadulni, ki tudjanak szakadni a mindennapokból, egy közösségben tudjanak együtt lenni játszva a gyerekeikkel. Ez egy kifejezetten prevenciós munka volt, tehát az lenne a legoptimálisabb, hogyha a prevenciós munkát, az együtt töltött időt egészen kiskortól kezdve tudnánk csinálni, és itt most nem csak a gyerekekre gondoltam prevencióban, hanem arra is szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy akkor, mikor egy nő otthon marad gyereket nevelni, akkor teljesen megváltozik az élete, kiszakad a munkahelyi környezetéből, elszigetelődik, és persze élete legszebb pillanatait tölti otthon, de nagyon sok nehézséggel először szembesül, ami számos mentális probléma kezdete is lehet. Nem ritka ilyenkor a depressziós folyamatok megkezdése. Előfordul az is, hogy ilyenkor kezdődik az a nagyon speciális folyamat, amiben egy nő aztán alkohol problémákkal kezd küzdeni. És hát mi azt gondoltuk, hogy minél több olyan közösségre lenne szükség, ahova ingyenesen el tudnak menni ezek az anyák, és ez különösen fontos lenne, hogy ezt mind gyakrabban meg tudják tenni. Hát nálunk hetente egyszer tudtak jönni, és akkor próbáltunk olyan programokat biztosítani számukra, még a kicsiknek és a nagyoknak is jó volt. De stresszkezelő csoportunk, autogén tréningünk, mindenféle felépülést támogató lehetőségünk van. Volt meseterápiás csoportunk, ami nagyon különleges volt itt a Covid helyzetben, aztán úgy tudtuk végigcsinálni, hogy aztán az erdőbe fejeztük be, erdőfürdőnek hívtuk. Minden olyan lehetőséget és alternatívát próbálunk megteremteni, megmutatni, ami valamilyen módon felépülés felé sodorhatja az egyént, és megtalálhatja benne önmagát és a saját közösségét. Az önsegítő csoportokkal is nagyon jó kapcsolatban vagyunk, a 12 lépéses csoportokkal, helyet adunk nekik, és minden módon támogatjuk a működésüket. Számunkra is nagyon fontos, hogy a klienseink eltaláljanak egy-egy önsegítő csoportba, és az önsegítő közösségben is megtalálják a helyüket, hiszen a józan kapcsolatoknak ebben az időszakban kiemelt szerepe van.
Említette a kisgyermekes szülőknek az esetleges nehézségeit, a munkából való kiszakadás, és így eszembe jutott, hogy nem csak egy gyermek születése szakítja ki az embert a munkából, hanem mondjuk a nyugdíjazás is nagyon komoly olyan lélektani folyamat, amivel kezdeni kell valamit, és hát a Rév az elmúlt években azért nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a szépkorúakkal is megtalálja a kapcsolatot.
Igen, hát nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy később is legyen lehetőség hozzánk bejönni. Van egészségmegőrző tornánk időseknek, és volt egy bizonyos időszak, amikor azt vettük észre, hogy a szülők, az időszülők itthon magukra maradnak, azért mert a gyermekei külföldre költöznek dolgozni, vagy akár tanulni, és ők pedig eszköztelenül maradtak, nem tudtak számítógépet kezelni, nem tudták kezelni az okostelefonjaikat. Ezzel kapcsolatban is indítottunk a számítógépes csoportot, és aztán úgynevezett kütyüklubunk is volt, ahol az időseket tanítottuk az eszközök használatára. De ez azért is rendkívül fontos, mert én úgy gondolom, hogy a közösség részei maradnak így azok az idősebb emberek, akiknek szintén tényleg megváltozik az élete, és azt is tapasztalom, hogy ezek az idős emberek rendkívül aktívak, és nagyon jól be tudnak kapcsolódni a Rév életében más módon is, így, hogyha nagyon sok idős pedagógus is jár hozzánk, hogyha szüksége van fiataloknak segítségre tanulásban, ők mindig készek arra, hogy segítsenek nekünk. Van angol klubunk is kifejezetten időseknek pont ugyanebből az okból, hogyha ők kimennek a gyerekeikhez akkor meg tudjanak szólalni, és ez azért emelem ki, mert ez például egy kifejezetten egy alulról jövő kezdeményezés volt, nem mi találtuk ki, hanem ők, az egyik idős hölgy angolul hajlandó volt tanítani a többieket, és így aztán csak helyet kértek arra, hogy részt vegyenek. Én azt gondolom, hogy a Révnek az egyik legfontosabb erőssége az az, hogy az ilyen kezdeményezéseket befogadjuk, illetve hogy mind nyitottabbak legyünk arra, hogy bárki bejöhessen hozzánk, mert ahogy azt mondtam, a szenvedélybeteg kérdés az bárkit érinthet, bárkinek lehet olyan hozzátartozója, szomszédja, családtagja, akinek valahogyan szeretne segíteni. Ha mi kinyitjuk a kapukat, akkor könnyebb lesz ezt a segítséget megtalálni nálunk.
Itt a Rév szenvedélybeteg segítő szolgálat 9 munkatársa azonban nem csak az intézmény falain belül próbál segíteni azoknak, akik ide fordulnak, hanem kilépve az intézmény falain kívül, akár a kis településeken, akár úgy tudom, hogy szoros kapcsolatot ápol az intézmény számos általános és középiskolával. Ott hogyan zajlik a munka?
A közösségi ellátásban 3 közösségi és munkatársunk dolgozik. A környező településeken ez azt jelenti, hogy jelenleg az ellátásban 49 települést láthatunk el. Ez azt jelenti, hogy ha egy településről érkezik hozzánk jelzés, akkor ott felveszük a kapcsolatot mindig a gyerekjóléti kollégákkal, illetve a helyi szociális támogatórendszerrel, és a családokhoz ki tudunk menni, hogy ott helyben biztosítsuk az addiktológiai ellátást. Ez azért rendkívül fontos, mert ezekben a kisfalvakban élő, esetleg nehéz sorsú emberek más módon nem jutnának hozzá ilyen ellátásokhoz. Az egyéni segítői beszélgetések, a prevenciós munka, így aztán a Réven keresztül minden kis településen elérhető lesz, a legkisebb általános iskolában is, illetve a legnehezebb sorsú család is megkaphatja ugyanazt a segítői folyamatot, amit itt Egerben, hogyha bejön hozzánk valaki, akkor megkap.
Itt álljunk meg egy pillanatra. Elhangzott az, hogy ha valamilyen jelzés érkezik ide a Révben, én pont fordítva gondolnám ezt, hogy egy kis településen legyen szó akár a szomszédokról, akár intézményben egy osztályfőnök vagy tanároktól, akkor az elsődleges jelzés a családsegítő felé megy. Hogyan működik a jelzőrendszer valójában?
Ez gyerekjólétis kategória. A felénk a jelzés úgy érkezik be általában, hogy valóban a családsegítős gyerekjólétis kollégák ott helyben mindig tudnak arról, hogyha szenvedélybeteg probléma van. Igyekszünk velük nagyon szoros és jó együttműködést ápolni, és szerencsére ők is nyitottak erre, így aztán felénk a jelzés általában tőlük jön, vagy pedig valamelyik iskola pedagógusától. Az is előfordulhat, hogy valamelyik hozzátartozó hív föl minket, és kér segítséget családtagjának. Akkor, hogyha ő nehezen tud bejárni, nincs lehetősége arra, hogy Egerben megkapja a segítséget, mert abból a faluból ritkán jönnek buszok, vagy a munka miatt ő nem tudja ezt megoldani, akkor a mi kollégánk, felvéve a kapcsolatot a családsegítős kollégával, vagy pedig valamilyen olyan intézménnyel, ahol helyet kaphatunk, és le tud ülni, beszélgetni vele, kezdeményezi ezt a segítő folyamatot. Amennyiben a család úgy ítéli meg, hogy ők minket beengednek a saját lakásukba, ott is megkaphatják a segítői folyamatot. Az a tapasztalat azonban, hogy először mindig szeretnek egy semlegesebb helyszínen beszélni, hiszen az ő biztonságuk is így garantáltabb. Azt látjuk, hogy nehéz úgy dolgozni és úgy beszélni ebben az egyéni segítői beszélgetésben, hogyha gyerekek körülöttünk rohangálnak, ezért aztán a hozzátartozók általában azt szokták választani, hogy inkább ők jönnek el a településnek valamelyik részére, és ott kérnek a segítői beszélgetés kapcsán támogatást.
Kedves hallgatóink, Kohári Szilviával, az Egri Főegyházmegyei Karitász Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetőjével beszélgettünk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papédikót hallották.
Reggel, mikor kinéztem és láttam, de sajnos szemembe sütött a nap. Reggel, mikor kinéztem és láttam,
de sajnos szemembe sütött a nap. Láttam a madarakat szállni az égen, sajnos szemembe sütött a nap. Láttam az embereket járni a réten, sajnos szemembe sütött a nap. Az öreg rossz tanítja, everything's alright. Öreg rossz tanítja, everything's alright. Az öreg rossz tanítja, everything's alright. Csak dúlolom azt, hogy jó, 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 de jó nekem. Azt, hogy jó, 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 de jó nekem. Jó nekem. Éjek, de nem rezeg benne már semmi sem. Azt mondják, hogy pozitívan éjek, de nem rezeg benne már semmi sem. Lekéstem a gépemet, nem megyek, nem megyek én már haza. Lekéstem a gépemet, nem megyek, csak tudolom azt, hogy jó, 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 jó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiót!